Az utóbbi napokban több olyan rendezvényt is tartottak a Magyar Katolikus Egyházban, amely a fogyatékossággal élőket helyezte a középpontba, és nem annyira a róluk való gondoskodás, hanem a velük való közösség szellemében. A II. Vatikáni zsinat óta, de akárcsak az utóbbi 20-30 évben is fontos szemléletváltás zajlik az egyházunkban ezzel kapcsolatban, amit talán még inkább értékelünk, ha megnézzük, hogyan változott a történelem során az, ahogyan a társadalom és az egyházunk a fogyatékosságra tekintett. Kedves hallgatóink, érdekes és meglepő dolgokat fognak hallani mai vendégemtől, akinek éppen ez a szakterülete. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok, és tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Berzsenyi Emese, nevelés- és vallástörténészt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki pedagógiai tanszékének oktatóját.
Nagyon szépen köszönöm, igen, én is, hogy itt lehetek.
Mielőtt rátérünk, elsősorban a középkorral foglalkoznánk ma, mert hiszen erről egy külön kötete is szól, de néhány rövid példát említsünk az ókorból is. Én hallottam Öntől egy előadást, és hát egyszerűen lenyűgöző, megdöbbentő példákat említett, akár az őskorból, hogy a neandervölgyi ember, illetve a fáraók korában hogyan tekintettek a fogyatékossággal élőkre.
De ez egy nagyon érdekes és összetett téma. A fogyatékos személyek közösségi társadalmi megítélése az koronként és kultúránként változott. Tehát előre azért szeretném elmondani, hogy a fogyatékosságnak igazából nincs és nem is lehet definíciója, mert egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Nekem szokott lenni egy előadássorozatom pont a Műegyetemen, aminek az a címe, hogy fogyatékosság vagy a társadalom problémája az egyénnel. Éppen ezért indultam én is el az őskor kutatásából, mert már nagyon komoly és szerteágazó leleteink vannak azzal kapcsolatban, hogy az őskori ember is gondoskodott a fogyatékos személyekről. Nem csak azokról, akik a közösség érdekében sérültek meg, váltak bármi módon felnőttként fogyatékossá, és tiszteletből ápolták, gondozták őket, hanem a valamilyen rendellenességgel, betegséggel született gyermekekről is.
Erről van konkrét példa is.
Igen, a kutatás az egy spanyol tudományos kutatás volt, egy spanyolországi lelet alapján, ahol egy olyan rendellenességgel született, körülbelül 6 év körüli gyermeket mutattak be, akinek a fején a kutacsok idő előtt összenőttek, tehát nem egy ilyen porcos állapot volt, hanem ugye összenő a kisgyermek koponyacsontja, akár még a születés előtt, akár közvetlenül utána. Ez a rendellenesség máig is létezik, bár szerencsére nagyon ritka, egyértelműen szellemi, tehát értelmi fogyatékossággal, illetve mozgásszervi fogyatékossággal jár együtt. A leletek alapján egy ilyen betegségben szenvedő gyermeket 6 éves koráig neveltek. Szóval én azt gondolom, hogy ez még a mai körülmények között műtéti lehetőségekkel és mindennel is nagyon komoly teljesítmény, hát még akkor abban a korban.
És ez azt jelenti, hogy nem kiiktatták, megölték, hanem gondoskodtak róla, és ameddig csak tudták, életben tartották, tehát már az őskori ember is.
Igen.
Az ókorban pedig ott társadalmi szerepet is vállalhattak, ugye? A fáraók korában, például Egyiptomban.
Hát az ókor is azért egy hosszú-hosszú intervallum, hát körülbelül 4,5 ezer évről beszélgetünk, tehát az óegyiptomi birodalomban is már a törpenövés például kifejezetten elfogadottnak számított, értelmi fogyatékos személyek is vállalhattak munkát, ékszerkészítők voltak, nem okozott számukra problémát a társadalom. Részvétel.
Tulajdonképpen már a neandervölgyi ember, az egyiptomi kultúra is befogadta, integrálta a fogyatékkal élőt, de aztán tanultunk olyanról, hogy lelökték a tajgetoszról, kitették a fogyatékos kisbabákat. Az mikor kezdődött, és miért?
Hát ez is igen az, hogy lelökték a tájgetoszról, ez nem így létezett, tehát az ókori kultúrákban volt, főleg a görögöknél, de mindenhol volt a görögöknél, ezt apotetájnak, kitevés helyének hívták. Tehát ezeket a gyermekeket, vagy a sérülten született, vagy az ő kultúrájuk számára el nem fogadható csecsemőket kitették. Nem lökték le a szakadékba, kitették, és valaki elvihette, felnevelhette, vagy sorsára hagyhatta. Minden városban létezett apotetáj, ma is van, nálunk is van. kórházi inkubátoroknak hívják őket.
A katonai társadalmak különösen is éltek ezzel a lehetőséggel, nem?
Igen, tehát a dolog valahol ott változik meg, amikor a föld népessége megnő, elindulnak a harcok a föld és a víz jogáért, és a katona államok erősödnek meg. Óbabiloni birodalom, asszír birodalom, és ezeket így sorolhatnánk, ahol az erő a harcos. Hát tulajdonképpen majd a görög kalokagátia az éptesben néplélek lesz az etalon, lesz tulajdonképpen az elvárt, és aztán itt jelenik meg, először egyébként pont Asszíriában, Bálvát városának bronzkapuján látható egy ilyen dombormű, ahol a kezüket és a lábukat levágják a vesztes hadsereg katonáinak, tehát a fogyatékossá tevés, a csonkítás büntetésként jelenik meg, az ellehetetlenítés büntetéseként.
Mi volt az ókori zsidósággal, és aztán ebbe jött bele Jézus?
Az ókori zsidóság, ugye nagyjából 1800-tól Krisztus előtt számíthatjuk Ábrahámot, illetve hát egyáltalán a zsidóság történetét, és olyan 1200 körülre kell tennünk Mózest. Itt két nagy egység van, az egyik a hagyományos zsidóság története, ahol az úgynevezett cedeká, tehát a társadalmi felelősség, társadalmi igazságosság játszott nagyon nagy szerepet, mindenkinek megvolt a helye a társadalomban, és mindenkit segítettek szükségletei szerint. Erre különböző kötelezettségek voltak felsorolva, ezeket micváknak hívjuk, vagy parancsolatoknak. A szentírások alapvetően nem tesznek különbséget, hogy fogyatékosság vagy betegség. De ez azért van, mert a szentírások ugye az örökké valóságidő intervallumában íródtak, és az, hogy egy betegség néhány napig, néhány hétig tart, vagy egy ember egész életében, ez csak a mi időbeliségünkben releváns, egyébként a szentírás számára nem. Előírások voltak arról, hogy gondoskodtak a betegekről, természetesen egyben a fogyatékos személyekről, hogy ez a gondoskodás milyen volt. Jézus korában, ugye ez már a Római Birodalom időszaka, megváltozik ennek a területnek a társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyrendszere, és itt hirtelen, vagy hát ebben az időszakban sokkal több lesz az elszegényedő, a koldús, a valamilyen módon pszichés vagy mentális betegséggel küszködő ember, de hát egy elnyomott társadalom hozza ennek minden jelét és minden jegyét magával. Nos, Jézus ebbe a korba, ebbe a kultúrába lép bele.
Jézus milyen szemléletet hozott, amihez tulajdonképpen ma is vissza kell térnünk?
Nagyon fontos az a mondata az evangéliumnak, hogy sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Aztán ez vissza fogja, el fog vezetni bennünket a középkor fogyatékosság felfogásához, hogy Jézus korában már valamiféle isteni büntetést láttak a szerencsétlenségben, betegségben, fogyatékosságban, özvegységben, szóval minden olyasmiben, ami valakit a társadalom perifériájára sodorhatott, és ennek az isteni büntetésnek a gondolatát viszi aztán majd tovább a kereszténység is.
Jézus nem csak azt mondta, hogy nem ő vétkezett, hanem oda is ment, oda hajolt a fogyatékossággal élőkhöz, a betegekhez is, és meg is gyógyította őket.
Pontosan, hát épp ez az ellentmondás ebben, hogy mást tanít az evangélium, mint amit aztán később társadalmi elvrendszerként vezettek be. Tehát ez volt az egyik, hogy Jézus nagyon-nagyon határozottan kijelenti, hogy nem vétkezett, tehát nem bűn, nem örökölt bűn, egyáltalán nem erről van szó. A másik pedig az a mondat, hogy Jézus oda megy valakihez, megáll előtte, tehát ránéz, egyáltalán foglalkozik vele, és észreveszi, kinyújtja a kezét, és hozzászól. Az, hogy az ókori zsidó társadalomban valakihez hozzáérni, ez feltételezheti majd a későbbi tisztátalanságot, szóval ez már eleve egy nagyon komoly gesztus, hogy ő hozzáér valakihez. Az, hogy hozzászól, ez pedig szintén egy óriási tisztesség, egy óriási megbecsülés. A kimondott szó hatalmáról is van szó, tehát ugye Isten is szóval teremtette ezt a világot, és így értsük jól azt, hogy mit jelent a kimondott szó ereje, és mit jelent az, hogy egy bizonyos társadalmi rangból, egy bizonyos egészségi állapotból megszólítani valakit, és ezzel a szóval őt felemelni és magához emelni.
Most ehhez képest a középkori felfogás, ahogy Emese is említette az előbb, más volt. Jézus alapította egyházban sem volt teljesen ilyen a felfogás. Mi változott a középkorban? Hogyan néztek ott a fogyatékosokra?
Igen, szóval ezek azok az összefüggésrendszerek, amik gazdasági, társadalmi, akár még éghajlati, és nagyon sok mindentől függenek. Az európai középkor, és ez nagyon fontos, hogy az európai középkor egykor a középkori pessimummal, tehát egy hideg esőséghajlattal indul, ami a mezőgazdaságot is meglehetősen visszavetette, de azt kell tudnunk, hogy a kora középkor a szegénység, az éhezés és a nélkülözés időszaka volt Európában. Ebben a világban az egyház megpróbálja megvédeni önmagát, a krisztusi tanítást, és ez a védelem talán egy picit túl szigorúra sikerült. Szent Ágoston Augustinus Aurelius filozófiája nyomán indul el, és az emberi test bűnösségét, bűnre való hajlamát veszi alapul, és ennek nyomán alakít ki néhány száz év alatt egy olyan filozófiát, amely szerint a fogyatékosság, a betegség, a szerencsétlenség, a szegénység valamilyen bűn következménye, nem csak az áteredő bűné, ugye az áteredő bűn magát a hajlamot fogja csak megadni, hanem kifejezetten arról szól, hogy aki ebben él, ő maga bűnös, az ő szülei voltak bűnösek, tehát valami olyat követett el, amiért Isten megvonta tőle az egészség, a tökéletesség, a szépség, a jóság jutalmát.
Gondolom, hogy ez inkább a köztudatba ment bele, ez a fajta gondolkodásmód, hiszen az egyház tanításában ez nem lehetett hivatalosan benne. Ez hivatalos tanítás?
Sajnos nem, tehát az egyház tanítása is erről szólt, ezért kezdtem azzal, hogy az egyház minden eszközzel próbálta megvédeni. Az, hogy ezeket az eszközöket, ezt a gondolkodásmódot, ezt a filozófiát, ma mi nem így értelmeznénk, ma mi nem tartjuk jónak, nem is ebben az irányban gondolkodunk, ettől még ez létezett.
Hogyan kell elképzelni a hétköznapokban, hogyha mondjuk valakinek született egy nem látó, egy vak, vagy egy siket, vagy egy értelmi fogyatékos gyereke, vagy valaki az élete során vált fogyatékossá, akkor hogyan zajlott az élet, mi történt akkor az a család, hogyan tudott létezni, azt a gyermeket nevelték-e, szerették-e, volt-e, aki foglalkozott vele?
Igazából ilyen személyekre szóló adataink nagyon kevés van. Főleg nagyon kevés van az átlag emberek életéből, tehát más jelentett ez egy királyi családban, egy gazdag családban, ahol meg tudták adni a lehetőségét annak, hogy elkülönítsék ezt a személyt, esetleg egy másik kastélyban, egy másik uradalomban neveljék, őrizzék, ahol kevésbé látják őt, és kevésbé tudnak róla. Nagyon sok olyan család volt, aki azt megengedhette magának, hogy esetleg kolostorba, zárdába küldje a kevéssé, tehát nem súlyos értelmi fogyatékos családtagját. A szegények esetében egyébként a szegény egy gyűjtő fogalom a középkorban. Nagyon sok mindenki beletartozott ebbe. És a szegények esetében pedig ezek az emberek nagyon hamar kerültek utcára, kényszerültek koldulni a saját fenntartásuk érdekében, és ez a fajta koldus kultúra adja meg a középkor egyik fontos társadalmi jellegét, inkább már a városkultúrákban. A vidéki népesség ott is sokkal jobban föl tudta venni a nagycsaládi rendszerben a fogyatékos személyeket, jobban tudtak gondoskodni, jobban ki tudták használni azokat a lehetőségeket, amiket ők tudtak nyújtani a közösség számára. Ez főleg a városokban és a városok elterjedésével vált egyre radikálisabb problémává.
Honnan tudunk erről egyáltalán? Hát ön ezt kutatja, milyen források vannak, képek alapján, történeti leírások, ahogy mondja, személyes történet kevés van, de valami alapján tudunk erről?
A festményeken is megjelennek, tehát a képzőművészet elég sok ilyen most az elég sok, tehát ez is egy relatív szám, de már kutatható számban jelenít meg olyan ikonográfiai ábrázolásokat, amivel ez kutatható.
Itt, hogy egy kicsit vizuálisan is el tudjuk képzelni, hogy milyen képeken jelennek ők meg.
A középkor, vagy inkább hát itt azért ugye a középkor egy részének, kor a középkor festészete az kizárólag egyházi képeket, vagy egyházi alkotásokat jelentett. Egyébként érdekes, hogy a Down-szindróma az kifejezetten az angyali ábrázolás. Tehát a Down-szindrómásokat ők szerették, ők angyalinak, kedvesnek tartották őket, és egyébként ők
mert
tényleg...
Mert olyanok is.
Meg, tényleg
ilyen hihetetlen erős kapcsolati képességük van.
Igen, ők valóban ilyenek. De megjelennek aztán már az érett középkor, illetve a késő középkor életképein, Brüggel képeken és ilyenekkel megjelennek a fogyatékos személyek, mindenhol ott vannak, szóval szinte minden képen jelenik meg ők.
Ő ilyen életképeket festett az életnek egy-egy területéről, mezőgazdasági munka, vagy játék, vagy ilyesmi, és mindegyiken megjelennek?
Most nem állítanám azt, hogy mindegyiken, de nagyon sok képen megjelennek.
És miért festette rá?
Részei voltak a társadalomnak, tehát ők ott voltak, benne éltek a társadalomba. És a kor orvoslástani, egészségügyi, higiéniai és egyéb körülményei között, hát egy nagyon pici sérülésből is nagyon könnyen lehetett valaki egy életen át fogyatékos, tehát egy teljesen egyszerű egy árpa, amit most egy szemcseppel kikezelünk. Az ott vaksághoz vezethetett. Így nagyon sok olyan személy volt, aki ennek nyomait látni lehet, és ők szinte mindenütt ott voltak. De vannak azért erről leírások, és igazából amikor az önként vállalt szegénység ideája ugye Szent Ferenccel megjelenik, és a kolduló rendekkel, akik felemelik majd a szegényeket, és köztük élnek, az önként vállalt szegénység megjelenésével kerül aztán egyre nagyobb figyelem erre. Nos, ugye a természetes szegénység és önként vállalt szegénység közti különbség az egyiknek a felemelése, a másiknak a ledegradálása. Nos, akkor itt már azért vannak korabeli irodalmak feljegyzések ezekről, de gyűjtőfogalomként szinte kizárólag szegényekként emlegetik őket.
Akkor az, hogy Assisi Szent Ferenc odafordul és megszólítja a leprást úgy, ahogy Jézus annak idején megérinti, az forradalmi tett volt abban a korban, mert nem így gondolkodtak az emberek?
Ez egy nagyon komoly, az egyházon belül ez egy nagyon komoly forradalom volt. Tehát én egyébként a Ferences gimnáziumban érettségiztem, úgyhogy én a Ferences szellemiséget elég jól ismerem, bár már ez is régen volt. Tehát Szent Ferenc, ugye katona, gazdag család, katona megsérül, hazakerül, és átértékeli a világot. Vannak gondolatok arról, és ezt most abszolút pozitív értelemben próbálom kifejezni, vannak gondolatok arról, hogy Szent Ferenc is esetleg valamilyen lelki, enyhe értelmi sérülést szenvedett, vagy inkább egy nagyon komoly lelki sérülést, és ez vezette őt arra, hogy korábban tulajdonképpen már bolondnak nyilvánították, most ezt ne szépítsük, és teljesen megváltoztatta a hozzáállást a szegényekhez és a szükséget szenvedő emberekhez.
Onnantól kezdve másképp néztek rájuk? Akkor kezdődött el az, hogy elkezdtek gondoskodni?
Igen, nagyon sokat változott, ez egy lassú változás, de mindvégig megmarad az önként vállalt szegénység felmagasztalása és a természetes szegénységnek valamiféle lesajnálása, félelme. A félelem onnan adódik, és ezt még fontos tudnunk, hogy teljesen más rendszerek szerint gondolkodtak az emberek, tehát összesen hasonlítható a mai okokozati érvelési rendszerekkel és a mi gondolkodásmódunkkal az, ahogy ők ezt a világot látták és értelmezték. Ők a bűnt fertőzőnek, ragályosnak tartották.
Szó szerint?
Szó szerint. Fertőző. A bűn fertője. És féltek a bűnösöktől. Na most, hogyha valakiről azt tanítjuk, hogy ő betegsége, fogyatékossága, szerencsétlensége kapcsán a bűn hordozója, akkor tőle féltek. Tehát a gondoskodó rendeknek, Szent Ferencéknek és az ő összes követőinek a legfontosabb lépése talán az volt, hogy ennek a bűnnek a fertőző voltát próbálták ők a krisztusi szeretettel kiegyenlíteni, és nem félelemmel, és nem undorral álltak hozzá ezekhez a személyekhez, hanem szeretettel, segítőkészséggel. Tehát elindítottak egy olyan cselekvést, vagy egy olyan cselekvésláncolatot, ami abban a korban, abban a társadalomban, annak a világnak a gondolkodásmódjában is valós, tetleges segítség, és nem csak a koldusok alamizsnája szintjén tudta ezeket az embereket felemelni.
Az a szemléletmód, ami az ókorban, vagy hát az evangéliumi idők után közvetlenül Szent Lőrinc diákonus fennmaradt egy ilyen legenda, hogy amikor rászóltak, hogy adja oda a kincseket, ugye ki akarta rabolni a világi hatalom az egyház kincseit, akkor mondták, hogy hozd elő az egyház kincseit, és akkor összeszedte a sántákat, bénákat, fogyatékosokat, és azt mondta, hogy itt vannak az egyház kincsei. Most ez a kincs szemlélet, ez visszatért valaha a középkorban?
Nem igazán, és aztán a későbbi korokban is, ugye, amikor elindul a gyógypedagógia, mint tudománya az 1700-as évek legvégén, akkor ezeket az embereket intézetekbe zárták, elkülönítették, tehát még nem igazán tudták ezt elvonatkoztatva az egyház egyévezredes tanításától. Hát mai szóval azt mondhatnánk, hogy jól kezelni, de ez csak azért torz, mert ami akkor jónak számított, az ma más megítélés alá esik, tehát mai fejjel, mai tudással ítéletet mondani azért ez egy igazságtalan dolog lenne. De igen, elindul aztán egy folyamat, elindul a gyógypedagógiával egy folyamat, és ez tulajdonképpen hát talán az elmúlt 30-40 évben, tehát még az én gyerekkorom, sőt, még az én fiatalkoromban, tehát a 80-as években még ezek elzárt intézetek voltak, már kijöhettek a lakók, de még nem lehettek teljes jogú tagjai a társadalomnak, tehát nem családban nevelték őket. Nem az volt a cél, hogy társadalomba illesszük, nem az volt a cél, hogy ő is megteremthesse a saját kvázigazdasági és társadalmi hasznosságát a maga módján.
Mi hozott változást ebben a szemléletben, akár a közelmúltban is?
Hát természetesen jogszabályok, az emberi jogok átértékelése, másrészt pedig azt azért látnunk kell, hogy a gazdasági jólét, a társadalmi jólét mindig sokkal könnyebben ad teret a gondoskodásnak és a segítésnek, mint a nyomor és a szegénység. Ugye a második világháború után azért itt nagyon komoly változások voltak, tehát már az első világháború végén jelenik meg egyáltalán a fogyatékos, tehát a rokkant katona, a hadi rokkant. Most ez így kevésbé szép szó, de ezt akkor így hívták. Ugye a második világháború után a társadalom férfi tagjainak jelentős részét valamilyen módon érintette a hadisérülés, tehát egészen más léptékekkel kellett, hogy szembenézzen a társadalom, és alapvetően a nyugat kultúrája, nem csak a nyugaté, de hát itt most mi ebben élünk benne, ezekkel a problémákkal, és akkor ennek nyomán is változik az egyház gondolkodás módja. Mert az egyház az mindig ebben a világban él benne. Nem szakítható el igazán a kettő egymástól, mert oda-vissza hatnak egymásra. Hogy most kié az első lépés, kié a második, ezek leginkább szükségek. Vagy történelmi helyzetek, és nem pozitív vagy negatív megítélés vonnak maguk után.
Csak emlékeztetőül azért mondjuk el, hogy mennyire egészséges és szerencsés fordulat történik ma az egyházunkban is a fogyatékossággal élőkkel való foglalkozásban. Ne nélkülük tegyünk értük, hanem velük együtt legyünk közösség. Most ez az irány. Mi ez a szemlélet? Ez egy útkeresés is ma az egyházban, ugye?
Igen, participatív szemléletmódnak hívják a részvételüket, tehát semmit nélkülük, és inkább velük és együtt. Én azt gondolom, hogy ez az a szemlélet, tehát az ember éppként nehezen tudja megítélni, illetve csak gondolatai lehetnek arról, hogy egy sérült, akadályozott, fogyatékos személy élete vagy lelke mit él át. De hogyha meghallgatjuk, együtt csináljuk. A segítés az nem egy külső irány, hanem egy valós probléma megoldás vágya, akkor ez nagyon-nagyon sok mindenben visz előre. Tehát lehet jól segíteni, és lehet rosszul segíteni, vagy lehet felesleges dolgokat tenni segítés címszóval. Tehát a participatív rendszernek az is lényege, hogy amit teszünk, azt úgy tegyük, hogy annak valóban minden részlete hasznos, jó, szükséges, előnyös, segítő legyen, és ne csak mi érezzük azt, hogy mi most mennyit tettünk, aztán kiderül, hogy hát ez azért mégsem olyan nagy jelentőségű.
Tényleg csak végig szaladtunk a történelmen, ami az ön kutatási területe, de nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és hát ízelítőt adott ebből, és talán felkeltette sokak érdeklődését. A Kerengőben dr. Berzsenyi Emese nevelés és vallás történésszel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki pedagógiai tanszékének adjunktusával beszélgettünk, és hogyha kedves hallgatóink érdeklődését felkeltette a téma, akkor ajánljuk figyelmükbe Emese két kötetét is. Az első címe Kiválasztott vagy megbélyegzett, a második címe pedig Bűnös vagy ártatlan. Itt a történelem és a világvallások a könyv vallásainak összefüggésében is lehet érdekességeket olvasni a témáról. A technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Pozsga Inórát hallották.